Si együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit. Balogh Balázs vagyok. 88 éves a nemzet sportolója, a háromszoros olimpiai bajnok öttusázó Balczó András. Most felidézünk vele egy beszélgetést, amelyben beszél a kezdetekről, a családról, a hitéről, a versenyzésről, és természetesen az olimpiai bajnoki címeiről is. Hallgassák meg Balczó Andrással készült beszélgetésünket.
Milyen volt akkor a Balczó család élet, amikor ön még gyerek volt?
Édesapám evangélikus lelkész volt, én Kondroson születtem még, két nővéremmel együtt, öcsém, aki 10 éve fiatalabb, az már Nyíregyházán született, 2 éves koromban, tehát 40-ben áthelyeztek édesapámat Nyíregyháza, mert Tóth származású volt édesapám, és a Nyíregyháza környékén élnek az úgynevezett tírpápokok majdnem, tótok. És ő anyanyelvi szinten beszélte a tótot, és a 8 órás istentiszteletet tudta tartani. És én ott eszméltem Nyíregyházán. Hát édesapám úgy volt, hogy napközben tartotta a fegyelmét a gyülekezetben, a lelkészek között, a városban, és néha fáradtan jött haza, és hát nagyon sokszor a szigorát tapasztaltuk, de az nyilván, hogy jó is volt, mert édesanyám egy ilyen művész lélek volt inkább, de valószínűleg tartom, hogy a kettőjüknek a keveréke vagyok én is valamilyen formában, mert tudom, hogy otthon most a gyerekeimmel kapcsolatosan én vagyok, aki inkább nevelem a gyereket. A feleségem szereti őket, én meg nevelem. Tehát de lehet, hogy ez így jó, így van elosztva. És édesapám volt tehát otthon a szigor. És egyébként sportszerető család voltunk. Édesapám úgy osztotta be a tennivalóit, hogy vasárnap délután ki tudjon menni minden második héten a nyíregyházi Lokomotívnak a mérkőzésére, és B középen elhelyezkedett, és jött haza, és mesélt néha a meccsről, csak tudom, hogy mindig szotyolát vett, de a szotyol pirított napraforgó mag, amit a stadionban menetelnél árultak, zsebébe beletette, és mi, mikor hazajött, a maradék szotyolát mindig elkértük tőle, de amikor válogatott labdarúgó mérkőzés volt, hallgattuk a nagy telefonken, rádiónkon, és a labdarúgóknak, a focistáknak a képeit a nővéreim és édesem kirakták a rádió elé. És amikor valami jót csinált, mint amikor Rosics jól védett, vagy Puskás gólt rúgott, felkapták a Puskásnak, vagy akárkinek a képet, és csókolgatták a fényképét. Tehát az, hogy a sporthoz közel kerültem, ez is közel, tehát kifejezetten sportszerető család.
De azért ez nem nagyon jellemző, hogy egy evangélikus lelkész futballmeccsre járjon, főleg abban az időben.
És nagyon szeretett meccsre járni, igen, így intézte a dolgot, hogy a minden második vasárnap délután az neki szabad legyen.
Általában azért ott lógott, hogy úgy mondjam, az édesapja körül a templomban már gyerekkorában is?
Nem lehet mondani, hogy ott lógtam volna. Vasárnap el kellett menni a templomba. Említettem, édesapám szigorú ember, ott fel se vetődött, hogy ne menjek el, ne menjünk el. De nem emlékszem egyetlen egy prédikációra se. Egyre talán egyszer édesapám mondta prédikációban, hogy valaki szemrehányást tesz valakinek, hogy miért nem mondtad, hogy szeretsz. És hát a többi lelkésznek a prédikációra nem emlékszem, csak a tónusokra. Volt egy, amelyik egy lelkész, aki mindig ostorozta a jelenlévőket, hogy miért nincsenek ott a többiek. Volt egy, aki egy ilyen mosolygós, szelid ember volt. Volt egy, aki egy ilyen intellektuel, ilyen teológus volt, és volt az édesapám, de hogy mit mondtak, arra nagyon nem emlékszem. És hát otthon sok mindent hallottam Istenről, hitről, Jézusról, Bibliáról, de amikor Budapestre kerültem 56-ban, júliusában, ötösázás szándékával, akkor egy idő után egész biztos voltam abban, hogy az Isten nem létezik, amely aztán 62. július 1-én ellenkező meggyőződésre változott egy pillanat alatt, amikor meghallottam, hogy édesapám meghalt, abban a pillanatban tudtam, hogy az Isten van. Nem végiggondolás, nem utánajárás. Meghallottam, valaki mondta a hírt, meghalt az édesapád, és abban a pillanatban, mintha hirtelen valami világosság, mintha mondta volna valaki, de nem mondta, csak valahogy a lényembe egy nyilvánvaló felismerés, hogy az Isten létezik.
Itt már arról beszélt, ugye, hogy amikor Budapestre jött öttusázónak, de hát azért gondolom, hogy ez valamikor gyerekkorban kezdődött ez, hogy mégis sportszerető családból egy fiatalember elindul és sportol. Mivel kezdődött ez? Mondjuk focizott esetleg? Vagy kivitt az édesapja válogatott meccsre később, és ott szeretett valami sportba bele? Vagy hogyan működött ez?
Az 52-53-as tanévre nem vettek fel a gimnáziumba Nyíregyházán a származásom miatt, de elvitt édesapám Debrecenbe, a Debrecen Református Gimnáziumba, illetve a kollégiumba, ahol egy idő után heti egy úszóedzésen módon volt részt venni. És második gimnáziumban már visszavettek, felvettek már Nyíregyházára, de ott nem volt úszoda. Viszont egy atlétikai, vagy egy testnevelési órán versenyt rendezett velünk a testnevelő tanár, és meglepetésemre második lettem az osztályból. Egy ilyen 1500 méter kellett futni körülbelül, és a testnevelő tanár, Bánfalvi Miklós azt mondta, hogy járja ki edzeni a Nyíregyházi Vasúta Sportegyesületbe, és atlétizálgatni kezdtem. És az viszonylag jól ment, hogy megyei szinten. És egy nagyon jó barátom, Hecker Walter, ma is lovakkal foglalkozik, a nyíregyházi metodista lelkésznek volt a fia. 3 éves kora óta csak lovakkal foglalkozott, lovakat rajzolt, és ő kiment a nyíregyháza határában lévő úgynevezett fedezhető állomás, ahol volt 10 mén, lovakat nézni, tapogatni, és mivel jó barátok voltunk, én is mentem vele. Ott módon volt lovagolgatni, kitrágyáztunk, bealmoztunk, etettünk, itattunk, lovat pucoltunk, stb. Ennek fejében lovagolhattunk. És így aztán már megvolt a 3 sportág, nyáron úszhattam is, atlétizáltam és lovagolhattam. Valaki azt mondta, hogy ez nem jó. Egyet válasszák, és feküdj rá arra, és akkor ez jó fog menni. Én pedig mind a 3-at nagyon szívesen csináltam, és nem tudom már ki, valaki azt mondta, hogy vedd még mellé a pisztöllövést és a vívást, és akkor mind a 3-at megőrizheted, mert akkor ötusázó leszel. Nekem nagyon tetszett az ötlet, és egy idő után nem tudtam másképp gondolni magamra, mint úgy, hogy majd, ha leérettségizek, Pestre szeretnék menni, mert én ötusázni szeretnék. Tehát egyértelmű volt, tudom, hogy a 3. gimnáziumi évnyitó reggelén lovaglásnál a kulcsontom eltörött. És ilyen hátra kötötték akkor a vállamat valami gurtnival, hogy jól forjanak össze a csontvégek, és az osztályfőnököm felállított és letolt engem. Nem voltam jó tanuló, és hát nyilván ez volt benne, hogy nem jó tanuló. Pap az apja, és ráadásul még a kulcsontját is eltűnált, ez már aztán a fedáksári, és letolt engem, és azt mondta, hogy igen, mert Balcó András az öttus a világbajnokság lovagló számát akarja megnyerni, és én nem mondtam ki, de csodálkoztam azon, hogy gondolt ilyet egy felnőtt ember, hiszen én nem a lovagló számot, hanem az összetettet szeretném megnyerni. Tehát 16 éves koromban nem volt kétség bennem, hogy én ötusázni szeretnék. Azt gondoltam, hogy ha egyszer nyernék egy világbajnokságot ötusában, életem végéig maradéktalanul boldog lennék, olyan mértékben, hogy azt aztán tőlem senki nem vehetné el. Amely a vágyaim teljesültével egy kicsikét megváltott. Az ötusának volt egy előkészítő sportága, a háromtusa, ez úszás, futás, pisztolylövés volt, és tehát az MHS keretén belül lehetett pisztolyt kapni, és ez is nagyon érdekes volt. Azt vettem észre, hogy amit az Isten akar, hogy csináljunk, ahhoz ad mindig örömöt, kedvet, de nagyon fontos, hogy ad hozzá sors körülményt. És én csodának tartom azt, hogy 54, 55, 56-ban, ezekben a rákos időkben, kint a paplakban nekem rendelkezésemre állt egy pisztoly, egy P-38 mintájú német szolgálati pisztoly, ott volt az éjjeli szekrényemben, amit én hetente kétszer-háromszor betettem egy aktatáskába, kimentem a laktanya mögé, egy táblát kitettem, kaptam lőszert, lőttem a táblára, mit tudom, 50-60-at, összecsomagoltam, és hazavittem. Tehát nekem egy ilyen pisztoly, amivel kenyeret is lehetett volna keresni, ez a rendelkezésemre állt. Hát akkor tehát az volt, hogyha valakit le akartak tartóztatni, házkutatást tartottak, egy pisztolyt elrejtettek, másnap visszamentek, megtalálták a pisztolyt. De ez, hogy 3 éven keresztül az én éjjeli szekrényében csak az én rendelkezésemre állt egy pisztolyt, ez csodának tartom.
Fiatal embernek ugye a pisztolylövés is rögtön olyan jól ment, mint a másik három sportág?
Az jól. Viszonylag jól ment, igen. Tehát nem voltam úgymond elvarázsolva, vagy nem voltam kifejezetten tehetségtelen. Nem voltam nagy tehetség sem, de tehetségtelen sem voltam pisztolylövésre. A tehetségtelenségem az inkább a vívásban volt.
Hát azért azt is sikerült valahogy leküzdeni, mert most éppen csak itt rápillantok az előttem lévő papírra, 1963-ban magyar párbajtőr bajnok lett. Tehát azért csak sikerült azt is valahogy jóvá tenni. Ehhez mennyi idő kellett, ezt mikor kezdte el?
Hát én 56-ban, amikor Pestre kerültem, akkor komolyabb vívási lehetőség támadt. Nyíregyházán is volt, de csak tőrözni lehetett. És itt párbajtőr, az ötusában párbajtőr van, és itten többiekkel együtt, hete 3 alkalommal edzettem, de engem megneveltek rendes jámbor embernek, aki megdob követ, dob vissza kenyérrel. A vívás lényegéhez tartozik, az, hogy a másik eszén túljárni, becsapni, úgy csinálni, mintha, és közben aztán másképp csinálja az ember, és akkor tud találatot adni. És ez a jámborság, ez kihatott a vívásomra rossz értelemben, de egy idő után azt az egyszerű megoldást választottam, hogy kétszer annyit vívtam, mint a többiek, vagy talán még háromszor is kétszer annyit, mert vívtunk kett csütörtök szombat, és elkezdtem hétfő, szerda, péntek is vívni, és óraszámon is többet. És néhány év alatt ez meghozta a hasznát, úgyhogy egy idő után már nem volt olyan nagy bajom a vívással. Öttus a világbajnokságon sokszor elfordult, hogy első háromban voltam, vagy döntőt vívtam, vagy megnyertem a vívást, tehát egy idő után valamennyire ez kivasalódott.
Muszáj volt Budapestre jönni, illetve Csepelre?
56-ban máshol nem volt ötusázásra lehetőség, komolyan csak Budapesten. A háromtusa versenyeken Bendek Ferenc, a Csepelnek az edzője, az hívott fel Csepelre, egy munkásszállóba helyezett el. Először tetőfédő és bádogos inasnak szánt, aztán ez valahogy nem akart beindulni. 56 után visszajöve Nyíregyházára, mert egy hónapot Nyíregyházán töltöttem 56 után körülbelül. Utána tetőtisztító voltam a Csepel vas és fémüvegbe, és utána 57-től 59-ig irodagép műszerész tanuló inas voltam, ilyen átképző, és érettségizetteknek 2 év volt az. És utána én, mint irodagép műszerész dolgoztam, 62-ig kellett bejárni a gyárba.
Azért volt valami könnyítés, gondolom.
Egyre csökkenő munkaidővel, de 60-ban már csapatban olimpiai bajnokságot nyertünk mi, magyarok, aztán én VB már helyezett voltam csapatban, már jól szerepeltünk, és 62-re jött az idő, amikor már csak edzéssel kellett foglalkozni, és nem kellett a gyárba bemenni dolgozni.
Ez olyan hihetetlennek hangzik azért a mai világban, hogy valakinek még dolgozni is kell amellett, hogy világbajnok és hogy olimpiai csapattag. Szinte elképzelhetetlen.
Más világ volt, de mi nagyon boldog voltunk, vagy én legalábbis nagyon boldog voltam azzal, hogy ötusázottam és csinálhattam azt, amit szeretek, ami a reményem, vágyam. Valamit, olyasmit szerettem csinálni, vagy csinálhattam, amit a teljesség igényével lehet csinálni. Tehát a nap 24 óráját annak szolgálatába állítottam, hogy verseny eredményem javuljanak.
Az édesapja mit szólt hozzá, hogy ő, aki futballrajongó volt, a fia meg öttusázó?
Hát, de nagyon örült, figyelte a verseny eredményeket, és hát örült annak, hogy...
Eljött versenyre Budapestre?
Néha feljött Nyíregyházáról, igen. És, de nagyon örültem annak például, hogy nem, ilyen majom szeretettel nem vettek körül a szüleim. 59-ben a Tabánban volt egy lovasverseny, ahol én a magam félművelt lovastudásával csak az időre mentem. Az, hogy ott a távolságos stimmelnek az akadályoknál, vagy nem érdekes, és felbuktam. Nagyon elrepültem lóval együtt, és a fél arcomról lement a bőr, a kéz középcsontom eltörött, és hát az újságban megjelent ez a hír, hogy mi történt, és két hét múlva kaptam egy levelet édesanyámtól, hogy Bandikám, olvastuk, hogy ez és ez történt veled, reméljük, hogy már gyógyulj félbe vagy, és üdvözlünk szeretete. Ez nekem nagyon nagy könnyebbség volt, hogy nem ijedtek meg, és nem kett szaladtak fel Pestre, hogy jaj, a fiacskájában mi van. Nagy könnyebbség
volt. Most, ahogy hallgatom, már két törést számoltam lovas baleset miatt, ugye egyszer még, amikor a tanárnő is leszólta, most ezen a versenyen. Összesen hány ilyen lovas baleset volt?
Hát bukás az volt. Volt sok bordatörések voltak, egyszer ló átfordult rajtam, teljesen az bordáim eltörtek, de ez vele járt a sporttal, mindenkinek voltak bukásai, olyan, aki nem nagyon bukott, az nagyon kevés volt. Agyrázkódások voltak, lehet, hogy aztán érződ is. Szóval ez hozzátartott a sportákhoz, különösen jó ideig, éveken keresztül úgynevezett fix akadályok voltak, tehát a rudak nem lehetett leverni, hanem ácskapcsokkal össze voltak fogva. Tehát ha nem jött ki jól a távolság, akkor lovassal együtt tudott repülni. Ez volt még tereplovaglás volt, ez egy komolyabb szakasz volt. 59-ben második voltam egy világbajnokságon az Egyesült Államokban. Talán az volt az első. Előző alkalommal hatodik voltam, egy angliai világbajnokság, aztán második, a római olimpián negyedik, aztán Moszkvában volt egy világbajnokság, azon harmadik, aztán Mexikóban megint negyedik voltam, és 63-ban nyertem először egyéni világbajnokságot, és az utána következő négy világbajnokságot is, egyéni világbajnokságot megnyertem, és 69-ben az ötödiket, és addig volt egy orosz, illetve szovjet versenyző, Novikovnak hívják, ő négyet nyert, négy világbajnokságot nyert, ő is egyfolytában. És amikor az ötödiket megnyertem, akkor éreztem valami furcsa. Amikor megnyertem, akkor egy ilyen béke, nyugalom töltött el, de egy idő után furcsa érzésem volt, vagyis az a maradéktalan boldogság, amit egy Nyíregyházán reméltem egy világbajnokság megnyerésétől, az ötödik után sem voltam abba a maradéktalanul boldog állapotban. És ez meglepett egy kicsit, mert azt vettem észre, hogy az edzési kedvem, a szorgalmam az elment. Tudnék, nekem addig sokszor mondták, hogy Bandi, neked milyen szorgalmad van, milyen nagy akaraterőd van, és én soha nem tudtam arról, hogy nekem lenne akaraterőm. És egy idő után arra jöttem rá, hogy az akaraterő ugyanúgy a tehetség kategóriájába tartozik, mint az, hogyha valaki megdő 210 centire egy kosaras, az nem lehet arra büszke, hogy ő 210 centi magas. És ezt kevesen fogadják el, vagy tekintik így, mert a jól teljesítőnek a javára írják a szorgalmát. Ha egyszer valakiben nincsen szorgalom és akarás, azon lehet akármit csinálni, cukorkát adni, fenekére verni, abban nem jön bele a szorgalom és az akarás. Bennem volt, mint ajándék. És ezért volt olyan óriási élmény számomra, hogy egy-két évvel ezelőtt olvastam Prohászka Ottokárnak, az 1927-ben meghalt katolikus püspöknek az utolsó prédikációját, itt az egyetemi templomban mondta, agyvérzés kapott a prédikáció közben, és a segítkezők már akarták levinni a szószékről, de csak mondta. Az egyik mondata így hangzott, hogy az akarás Isten ajándéka. Óriási élmény volt nekem ezt olvasni, mert én is erre jöttem, mert tulajdonképpen én ajándékba kaptam az akarást. Azt vettem észre magamon, hogy ez az akarás, amiből sok volt, amiből éltem, amiből gazdálkodtam, ami a jó teljesítményemnek az oka volt, az akarás elmúlott. Úgy éreztem, hogy a maradéktalan boldogság ilyen nagy teljesítménytől, ezt a teljesítménytől sem lesz az enyém, nem kerülök a maradéktalan boldogság állapotába. Hirtelen éreztem, hogy nincsen kedvem kimenni edzeni. Hát minek edzek, hogy a maradéktalan boldogságot nem adja meg? És akkor kezdtem ilyetten keresni mindenfelé, hogy hol lehet akarás szerezni, ha egyszer nincsen. Azt tudtam, hogy a szerelem állapota nagyon jó edzésre és versenyzésre, de az nem olyasmi, amit meg lehet rendelni, hogy az alapozás kezdetére, január 1-ére kérek belőle 6 köbmétert, vagy mázsát, vagy nem tudom mennyit. A szerelem, én szerintem, az olyasmi, ami ízelítő, az Isten ízelítőt ad abból az állapotból, amely állapotba kerülhet valaki, ha ő vele szoros kapcsolatba kerül. De ízelítő, mert ez az állapot, a szerelem állapota, sokan nem tudják még, hogy a szerelem elmúlik, illetve átalakul. De ezt most itt jegyzem meg, hogy 56-ban a magyar nép kapott ebből az ízelítőből. Vagyis megmutatta az Isten a nemzetnek, hogy milyen lehetne az állapota, ha ő vele szoros kapcsolatban lenne. Tehát 12 napot kapott ebből az állapotból, vagy legyen 16-20 nap, még a végét hozzá lehet csapni, de aztán elmúlt. És lényeg az, hogy nagyon jó, mert tudni, ha szerelem állapotában az ember nincsen függőségben az élete eseményeitől, mert úgy érzi, hogy a boldogságának a feltéte Rózsika vagy Józsika, tehát úgy érzi, hogy nincsen veszíteni valója. És ha nincsen veszíteni valója az embernek, akkor sokkal bátrabb és felszabadultabb. És akkor kezdtem ilyetten keresni mindenhol, hogy hol lehet, de mondom, szerelem az nem megrendelhető. Akkor a Bibliát is ilyetten kezdtem olvasni. Amikor megtudtam, 62. július 1-én, hogy édesapám meghalt, akkor utána én elolvastam a Bibliát elejétől végig. De utána inkább csak úgy, hogy az éjjeli szekrényen jó, ha ott van, bele-bele olvasgattam, szívesebben olvastam Adit, József Attilát, a két Kosztolányit még talán, a két legkedvesebb költőt. Akkor 69-ben, amikor ebbe az ilyet állapotban voltam, hogy mi lesz a sportpályafutásom, a további eredményességem, mert hogyha nincsen akarás. És akkor olvastam a Bibliába azt a mondatot, Jézus azt mondja, aki megtartja az ő életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Nagyon sokszor hallottam, százszor hallottam, soha nem értettem, és akkor megértettem, hogy ez azt jelenti, hogyha valaki a maradéktalan boldogságot, a teljes boldogságot egy vágya teljesülésétől reméli, akkor az ember be van csapva. Mivel az Isten megtartotta magának azt a jogot, hogy azt a maradéktalan boldogságot csak tőle kaphatjuk meg, és ráadásul ez olyan állapot, amit nem lehet előre elképzelni, csak amikor belekerül az ember, akkor tudja azt, hogy tulajdonképpen erre vártam, erre az állapotra, amely állapotra jellemző, hogy nincsen benne félelem, nincs tanástalanság, és bármit tesz az ember ebben az állapotban, egész másképp hat a környezetére. De elképzelni nem lehet, mert több, mint ami elképzelhető. Vagyis mindenkinek az az istene, akitől, illetve amitől a maradéktalan boldogságát reméli. De ezekben, a hamis istenekben az ember szükségszerűen csalódik. És amikor megtörténik a csalódás, lemond az ember ezekről a célokról, vágyakról, mint maradéktalan boldogság forrásáról, abban a pillanatban megürül az ember lelkében a hely az Istennek. És ez volt a nagy tapasztalásom, hogy ezt így megfogalmazva ott olvashattam, és akkor megértettem, hogy miről van szó. És hát a továbbiak során ez az irányú, az ilyen irányú érdeklődés és keresés még inkább felfokozott. Aztán 73-ban, tehát 35 éves koromban hagytam a versenyzést, akkor még inkább ebbe az irányba fordultam, és tudtam, hogy teljesült vágyak, remények nem adják meg azt az állapotot, amelyre teremtve vagyunk.
Tehát azért ezek a gondolatok, amiket most itt elmondott, ezek eléggé mélyek. Ez nem olyan, hogy most leülök és úgy döntök, hogy 2 percig végig gondolom a világot, hogy mi lehetne, meg mi kellene, hogy legyen belőle.
Nyilván különböző érzékenységgel vagyunk felszerelve. Van, ahol én nekem kevesebb az adottságom ezen a téren. Vannak a területek, ahol az átlagosnál talán több. Ez titok, hogy ki, mikor, miért jön rá valamire. Bennem ez az érdeklődés, valamilyen fajta érzékenység, ami magában nem érték, mert attól függ, hogy az ember ezt az érzékenységet mire használja. És egyébként, ha az ember nem olvas sokat, vagy nem nagy tudású ember, nem biztos, hogy nehezebben igazodik el a világban. Én azt gondolom, hogy a bölcsesség az első olyan kategória, vagy jellemző az embernek, amely magában pozitív, mivel a bölcsesség feltételezi az Isten hitet, Isten félelmet. Mert az, ha például valaki intelligens, nagyon jó, csak attól függ az intelligenciát, mire használja, mint a kés. Lehet kenyeret vágni és hasfelmetszőgyeknek London külvárosába dolgozni. Mire használjuk? A nagy angliai vonatrablásnak a megszervezője, valami nyest vagy mennyét, vagy mióta az ilyen beceneve, az roppant intelligens kellett legyen, hogy azt úgy meg tudja szervezni. De mire használt az intelligenciáját?
De hát azért a bölcsesség, azt szokták mondani, az bizonyos kor után jön, tehát az nem 18 éves korban szokott megérkezni az emberhez.
De nagyon sokszor gyerekek a felnőtteket megszégyenítő módon bölcsen tudnak nyilatkozni. Nincs annyira korhoz kötve, kétségtelen, hogy a tapasztalatokat, az ember az élet tapasztalatait, a tapasztalatokat kell gazdálkodni, ki milyen következtetéseket von le, ez is valami mértékben csak adottság. De akinek több van belőle, attól többet várnak. Hogy több sokat kapott, attól sokat várnak el. Ez vonatkozik mindenkire, én rám is vonatkozik. Lehet, hogy én a magam helyzetével semmivel jobban nem gazdálkodok, mint más, mert ennek csak az Isten megmondhatója.
Ugye említette, hogy az 5. világbajnoki cím után sem volt meg ez a nyugalom, és úgy érezte, hogy nincs kedve annyit edzeni. Mennyi ideig tartott ez az állapot?
Arra gondoltam, még szeretnék még olimpián részt venni, a Müncheni olimpián, és ezután az edzési kedvem kisebb volt, de a versenyeken nyugodtabb voltam, és az olimpián is ez volt tulajdonképpen egy fordulópontja az egész versenynek. A vívásnál éreztem, hogy a reményeim, amik a nyerésre vonatkoznak, ezek kezdenek elgurulni, elszökni. Tehát a reményeimet, feladtam azt a reményemet, hogy nyerni fog, mert annyira bosszankodtam a vívásbeli sikertelenségeimen, hogy a végén azt mondtam, hogy egy idő után azt mondtam, hogy ennyi bosszankodás az egész ügy nem ér meg, magam részéről nem vagyok hajlandó tovább attól félni, hogy nem fogom az olimpiát megnyerni. És ez volt a fordulópont, hogy nem vagyok hajlandó félni. És ez valami nem elszánódás volt, hanem a lényem mélyén valami elpattant. És attól kezdve minden olyan úgy ment, mint a karikacsapás. Vagyis attól kezdve már nem voltam függőségben a sikeresség, sikertelenség. Úgy éreztem, hogy nincs veszíteni valóm. Úgy éreztem, hogyha engem valaki azért szeret, mert én olimpiai bajnok vagyok, annak a szeretetnek semmiféle értéken is én felém. Engemet kell szeretni, gondoltam, bandit vagy bandikát kell szeretni. És valami a nyugalom szállt rám, amit csak isteni kegyelemre tudok felfogni. Hirtelen minden menni kezdett, mintha kicseréltek volna.
De hát sikertelenségről hogy beszélhet az, aki Rómában és Mexikóban csapattal olimpiai bajnok lett, bár nem sikerült ott az egyéni aranyérem, és tudom, hogy akkoriban az egész ország azért szurkolt, hogy Münchenben sikerüljön ez az egyéni aranyérem, de hát ötszörös világbajnokként nem volt teljes addig a pálya, amíg nem volt meg ez az első hely egyéniben is?
Azt éreztem, és nem félre éreztem, hogy Magyarországon nagyon sokan annak drukkolnak, hogy végre egy egyéni olimpiai bajnokságot is nyerjek. És ez a nagy elvárás engem az edzésben segített, de a versenyben gátolt, mert a tevékenységemnek a kimenetele érdekelt, és nem arra figyeltem, hogy ott és akkor tenni kell. És amikor elpattant bennem ez az a vágy, hogy végül is ennek az elvárásnak eleget tegyek, mikor lemondtam a lelkem mélyén a vágyott célról, akkor kezdett minden menni. Mondom, az elvárás felé agyon nyomott szinte. És amikor magam azt tudtam mondani, hogy drága magyar testvére, ne arrogjatok, nem tudok drukkolni annak, hogy ti, ha csak 5 perc is, de jól érezzétek magatokat azért, mert én nyerek, nem tudok veletek törődni. Akkor kezdett hirtelen menni. Szóval valahogy akkor furcsa, de ekkor megszabadultam valamitől, ami addig gátolt. De csak úgy tudom felfogni, hogy kegyelemben részesültem.
Kedves hallgatók! A 88 éves Balcó Andrással készült beszélgetésünket hallgathatták meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sport Kronika.
Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését és a